Kedves testvérek, ahogy lenni szokott, hogyha van egy gyermek is a gyülekezetben, akkor szólítsuk meg őket is, és szóljon nekik is ez a szombati alkalom. És most örülök, hogy itt van Zelma és Zalán, és én szeretnélek benneteket egy rövid gondolattal megszólítani, hogy nektek mit jelent a tavasz? Örültök a tavasznak? Tudtok többet kint lenni a kertben, nézegetni a fákat, gyönyörködni a virágzó fákban? Vagy elmentek kirándulni esetleg anyával, apával hétvégenként? Nem kell válaszolni. Nem? Nem? De azért vagytok kint, nem akarok senkit zavarba hozni, de azért vagytok kint sokat biztos a természetben, többet, mint amikor télen hideg van. És tudjátok, a Biblia sok helyen beszél a természet szépségéről, hogy azt érdemes felfedeznünk. Például Énekek énekéből felidézek nektek egy részletet. Nem kell fellapozni, én csak úgy, nekem mindig szimpatikus, mindig tetszett Énekek könyve, bár ez inkább a felnőtteknek szól, de ott is két ember, két felnőtt, szerelmes pár ezt mondja egymásnak: kelj fel én, mátkám, én szépem, mert íme a tél elmúlt, az eső elmúlt, elment, virágok láttatnak a földön, az éneklésnek ideje eljött. A gerlicének szava hallatik a mi földünkön, a fügefa érleli első gyümölcsét, és a szőlők virágzásban vannak, jó illatot adnak. Szóval, mint egy ilyen örömteli élményként fakad ki a vőlegény a mennyasszonya felé, hogy gyere, menjünk ki a tavaszba, és gyönyörködjünk ebbe a gyönyörű szép világba, hogy a gerlicék dalolnak, ahogy virágzásban vannak a fák. És most, ahogy én jöttem reggel az autóval a Bakonyon keresztül, hát fantasztikus volt, gyerekek. Tudjátok, mi a csodálatos a természetben? Az, hogy nincs két egyforma fa. Az egyik már virágzásban volt, a másik még kisebb bújt, még csak apró rügyek voltak nálunk is a kertben, a másik már majdnem elvirágzik, a cseresznyefa, és vannak fák, amik meg már egészen zölden, lombosan, nagy zöld leveleket hajtottak. Szóval gyönyörű a természet ilyenkor, hogy érdemes, gyerekek, kimenni, hogy a Jóisten milyen szép világot teremtett nekünk, hogy mindig az újjáéledés, az élet. És tudjátok, hogy miért ilyen szép ez a világ, ahogy énekeltük az énekben is? Mert az Istenünk ilyen szép, aki ilyen szép világot teremtett. Amilyen szép a mi Istenünk, próbálja azt tükrözni a természetbe, nem csak külsőleg szép, hanem belsőleg is természetesen, de azért ilyen szép világot teremtett nekünk. És utoljára tudjátok, mi volt a természettel való kapcsolatom, a természet szépségéből való élményem utolsó fázisa, itt a gyülekezet előtt. Majd menjetek ki, gondolom kicsit kienged anya, majd Isten tisztelt, hosszú Isten tisztelt alatt. Nézzétek itt meg ezt a birsfát, a birskörte. Hogy fölmegyünk a lépcső rögtön balra, gyönyörű körtefa, gyönyörű virágzásban van, éppen teljes virágzásban van a körtefa. Nézzétek meg, hogy mi csinálnak ott a méhecskék a virágon. Nem szabad megnézni? Mit mondtál?
Beporozzák.
Olyan kis csöndesen, szorgosan dolgoznak. Beporozzák is, meg nem is tudom, szívnak belőle a virágokból is valamit? Nektárt, ugye? Na gyerekek, hát ez a koronája a természet szépségének, hogy ezek a kis bogarak, ezek a kis méhecskék szép csöndben, de állandóan dolgoznak, hogy nekünk mézünk legyen, gyümölcsünk legyen, amíg persze el nem pusztítjuk itt a természetet, addig lehet ez. Szóval, hogy utoljára a méhecskékre szeretném a figyelmet felhívni, hogy legyetek ti is olyanok, mint a kis méhecskék, már tudom, hogy gyerekkorban ez nagyon nehéz, szép csendben szorgoskodjatok ti is, amit csak lehet. És ez olyan szép csendben zajlik, hogy ezek a méhecskék észre se veszed. és mégis hatalmas munkát végeznek. Akkor majd kérlek benneteket, hogy nézzétek meg az Isten tisztelet alatt vagy végén, hogy ezek a méhecskék mennyire szeretnek dolgozni. Nem kell könyörögni nekik, csinálják a munkájukat, végzik a munkájukat. A jó Isten így teremtette őket. Marika.
És mindezért a gyönyörűségért nekünk semmit nem kell tenni.
És ezért szinte semmit. Ez csak úgy befogalunk el. Még egyszer hadd idézzem fel ezt a szép szakaszt, amikor a két felnőtt ember, akik kezdik egymást megismerni és megszeretni, azt mondják, kelj felé, mátkám, én szépem, és jössz te, mert íme a tél elmúlt, az eső elmúlt, elment. Virágok láttatnak a földön, az éneklésnek ideje eljött. És a gerlicének szava hallatik a mi földünkön. A fügefa érleli első gyümölcsét, és a szőlők virágzásban vannak, jó illatot adnak. Gyere, nézzük meg együtt, mondja a két szerelmes pár egymásnak. Köszönöm szépen a figyelmeteket, és most a mai alkalom folytatásaként ugye kicsit a mi helyzetünk és a világ helyzetéhez kapcsolódó Zsoltárt idézzünk fel, ami nem is gondoltam volna, hogy ez egy egészen komoly máról szóló Zsoltár, a mikorunkról szóló Zsoltár. Ugye nagy közhely már, hogy a Biblia mennyire modern, és hogy mennyire modern könyv. Tehát, hogy a 46. Zsoltárt most kezdem felfedezni, illetve próbálgatom megismerni, hogy ez tényleg egy profétikus Zsoltár, ami a mi korunkról szól, a társadalmi küzdelmekről, a nemzetek zajongásáról, társadalmak küzdelmeiről, belső és külső harcairól. Tehát egy tökéletes látlelet korunkról, és most próbáljuk meg így elolvasni, hogy milyen figyelmeztetést és felszólítást ad nekünk is mára ez a Zsoltár, de most mielőtt még az egészet elolvasnám, én most csak az első 4 versakot szeretném, hogy az időt spóroljuk, mert biztos ismeritek a Zsoltárt. Tehát először csak a 4 versakot, illetve igen, az első 4 versakát olvassuk el. Az éneklő mesternek a korá fiainak éneke a halamotra. Isten, ami oltalmunk és erősségünk, igen bizonyos segítség a nyomorúságban. Azért nem félünk, ha elváltoznék is a föld, ha hegyek omlanának is a tenger közepébe. Zúghatnak, tajtékozhatnak hullámai, hegyek rendülhetnek háborgásától. Szela. Itt megállunk, ugye, mert a Zsoltáros is azt mondja, hogy szünet. Állj meg. Szela. Az első részben mindjárt azt olvashatjuk, hogy a korá fiainak az éneke, éneklő mesterek voltak, ugye, mondhatni, hogy Dávid korában, a Izrael virágkorában ének a halamotra azt jelenti, hogy ének magas hangra, de megnéztem Raúl fordításait, Raúl nagyon mélyen beleássa magát a héber szövegekbe, és itt az van pontosan, hogy ének a káosz fölé emelkedik. Ének magas hangra, ének a káosz fölött. Ének a káosz fölé emelkedik. Parancsol? A magasságban, igen. Tehát, hogy de lent meg káosz van. Ugye? Ez látszik az első 4 versszakból is, de mielőtt még ebbe belemennénk, ugye azért szeretném ezt így nagyon aktualizálni, ezt a Zsoltár értelmezést, mert hogy nem érzitek ti is, hogy káosz van a világban? Hát azt hiszem költői kérdés volt. Hogy egyik háború a másik után robban ki, nem csak a nemzetközi politika van felbojdulva, és minden rend és szabály át van hágva, és semmibe van véve, hanem a belpolitikában is éreztük az elmúlt hetekben, hónapokban azt a fajta felfordulást, zajongást, azt a fajta felhevült, hát hogy mondjam, küzdelmet, ami itt a választások előtt folyt. De tudjátok, hogy a nagy apokaliptikus beszédben Jézus is erről beszélt, hogy a végidőben ez szinte természetessé válik. Melyik Biblia versben tudhatjuk, hogy kaotikus lesz a világ, és káosz lesz a végidőben? Lukács 21.9. Megnézzük ezt az igét? A Lukács 21.9-et, ha fellapozzuk, itt egy picit pontosítanunk kell a fordítást, mert az eredetiben ez nem jön ki, ez a káosz annyira, mármint a Károli fordításból, de az eredetiben pedig pontosítanunk kell egy kicsit. Lukács 21.9, mely így szól: és mikor hallatok háborúkról és zendülésekről, meg ne félemjetek, mert ezeknek meg kell lenni előbb, de nem jön mindjárt a vég. Hallanotok kell háborúkról és zendülésekről, a zendülések szónál, ezt már biztos többször hallottátok, az akasztaszia, akasztázia szó szerepel görög kifejezés, ami rendnélküliséget jelent, felfordulást jelent, mondhatni, hogy egy káoszt jelent. Hallanotok kell majd kaotikus állapotokról. És hát a mikorunkban még a késői eső kiáradása előtt hangzik el ez a kijelentés, hogy mi a késői esőre egy kaotikus állapotban, egy rendnélküliségben, egy felfordulás közepette kell készülnünk. A világ teljesen a feje tetejére áll, de nekünk mégis meg kell tanulnunk énekelni a káosz fölött. Milyen érdekes. Ez a Zsoltár azt mondja, tanuljatok meg énekelni, tanuljatok meg fölé emelkedni a káosznak. Különben, hogy nem csak a világban van káosz, szerintem a mindennapjainkban, a saját személyes életünkben is van egy kis káosz, nem? Például egyszer nem tudom, melyőtök az, aki úgy jól kézbe tudja tartani az életét. Aki úgy rendezett, és olyan kiegyensúlyozott, mindig pontosan előre látható forgatókönyv szerint tudja élni az életét. És ez az élet is ehhez segíti hozzá, hogy egy olyan jól kézbe tudja tartani az életét. Semmi komoly befolyás, stressz nem éri. Ugye ilyen, ez nevetséges, ilyen nincs. Tehát, hogy a családi problémák, a betegségek, az anyagi problémák, a rokoni problémák, szóval egyik őrület a másik után. Mi például, ez, ne haragudjatok, hogy egy kicsit olyan személyes a hangvétel, hogy mind a ketten küzdünk egyfajta alapbetegséggel, és mondtuk is az Ágival, hogy délelőtt olyan nagy lendülettel tud indulni a nap, vagy fordítva, délelőtt nehézen elindulni, délután meg, mintha semmi bajunk nem lenne, szóval egészségesek vagyunk. Tehát egy napon belül is úgy annyi minden meg tud változni az emberben. Egyik órában mindenre képes, a másik órában meg akar halni. Már majdnem úgy érzi, hogy megfog. Tehát annyira kiszámíthatatlan és annyira stressz az életünk, hogy ezt az agyunk és az idegrendszerünk és a te szervezetünk is alig bírja. De ennyi hosszú bevezető után térjünk vissza a Zsoltára, hogy mit tegyünk ilyenkor. Azt olvashattuk itt a második versben, hogy Isten, ami oltalmunk és erősségünk, igen bizonyos segítség a nyomorúságban. Azért nem félünk, ha elváltoznék is a föld, ha a hegyek omlanának is a tenger közepébe. Azért ez olyan csodálatos, hogy bár a nagy nyomorúságban vagyunk, nagy a nyomorúság, olyan, hogy még a hegyek is a tengerbe omlanak, a tenger közepébe, vagyis a föld. Ha elváltoznék is a föld, és a hegyek omlanak, zúghatnak, tajtékozhatnak hullámai, hegyek rendülhetnek meg háborgásától, mondja, de mi nem félünk, nekünk van egy oltalmunk, nekünk Isten a bizonyos segítségünk. Jó lenne erre többet gondolnunk, és itt megint a héber szöveghez szeretnék fordulni. Ez a nimcha meod, ez a bizonyos segítség a nyomorúság idején azt jelenti, hogy mindig megtalálhatóvá válik, nagyon közel van Isten, erőteljesen megjelenik a krízisben, és nem csak megjelenik, hanem cselekszik is. Mikor azt mondja, hogy bizonyos segítség, mikor azt mondja, hogy Isten a mi oltalmunk, az írás, tudjátok, a Zsoltárok is, meg Ézsaiás könyve is, hogy szélvész ellen oltalom, árnyék a hépségben. Szóval, hogy Istent olyan sokféle képpel jelzi, nem tudom, voltatok-e már úgy kirándulni, hogy hirtelen egy vihar kapott el benneteket, vagy a vitorlázás közben a Balaton közepén, vagy a Bózsván az erdei kirándulás közben. Nekem voltak ilyen élményeim, különösen Bózsván ott hirtelen lecsapott ránk egy nagy vihar. Hát hova tudtunk menekülni? Ti hova menekülnétek, amikor egy hatalmas vihar lecsap a hirtelen befeketedik az ég, és akkor villámlás és jégeső nyár közepén, ilyen zivatarszerűség. Hát nem volt ott egy menedékhely, nem volt ott egy házikó, ahova bemenjünk. Hát csak imádkozni tudtunk. De jó Isten vagy, segítsen bennünket, hogy túléljük ezt a... Vagyis hát nem túléljük, hanem hogy betegség nélkül megússzuk ezt a kirándulást. És így is történt. Mikor azt mondja az ige, hogy ha elváltoznék is a föld, és hegyek omlanak a tenger közepébe, most ezért mondom, hogy egy nagyon modern korképet ad ez a Zsoltár, mert 3000 évvel ezelőtti Zsoltár, különben amikor írodott ez a Zsoltár, akkor is Izrael nagyon sok ellenséggel állt hadban, nagyon sok háborút vívott az első időszámításunk első évezredében. És amikor azt mondja, hogy ha elváltoznék is a föld, itt a héber behamir aretz szó szerepel, ami azt a hamir jelentése azt jelenti, hogy ha átalakul is és kicserélődik a föld. Úgyhogy nem csak földrengésről van szó, hanem a valóság rendje felbomlik. Ezt mondja, ha átalakul és kicserélődik, és a valóság rendje felbomlik, ha hegyek omlanak a tenger közepébe, minek a jelképe a hegyek? Mit gondoltok? Jézus is használta, hogy ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok a hegynek, hogy menjen a tengerbe és belemenne. Jelképes beszéd, nyilván nem fizikai megvalósulás ez. Minek a jelképe a hegyek, és minek a jelképe a tenger? Ebben a Zsoltárban. Mert ugye... Parancsolsz? Egyszer? Minek? Ami rendíthetetlennek tűnik, ugye a hegy az egy olyan rendíthetetlen.
A tengerről beszéltem.
Ja, a tengerről. Mit mondtál a tengerre?
A népek.
A népek. Igen, a népek is. A tengerre van ám egy kicsit más, csak hát ugye nem tenger, hanem a vizekről. Hogy kezdődik a Bibliánk első verse? Ugye, hogyha fellapozzuk, hogy Isten lelke lebegett a vizek felett, amikor még így olvashatjuk, hogy a föld pedig kietlen volt és puszta volt, sötétség volt a mélység színén, és Isten lelke lebegett a vizek felett. Itt a tohuva bohu kifejezés szerepel, vagyis a káosz fölött Isten lelke lebegett. Vagyis itt is a tenger tulajdonképpen ebben a Zsoltárban nem annyira a népek, de a népek háborgása is lehet nyilván, de itt a hegy, ami beleomlik a tenger közepébe. A jelkép, ugye a hegy, a stabilitás, a mozdíthatatlanság jelképe a hegy. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy mintha a társadalom, a társadalmi politikai helyzet, az emberiség, hát hogy mondjam, technikai és politikai és gazdasági jelenléte, gazdasági ereje egyszer csak a káoszba hullik. Tehát amit mi biztonságosnak gondolunk, amit a társadalom, amit a gazdaság, amit a technológia, amit a jóléti hát élethez ez a társadalom és a gazdasági világ kínál, egyszer csak beleomlik a tengerbe. A héber világképpen a tenger, a héberül jam, gyakran a káoszt, a veszélyt és a renddel szemben álló erőket jelképezi. Mert a tenger kiszámíthatatlan, megzabolázhatatlan és fenyegető volt. Azt jelképezte, ami az emberi irányításon kívül esik. Az ősi rendezetlenséget, ugye az Isten lelke lebegett a vizek fölött, ezt kapcsolták a tengerhez sokszor, amely tulajdonképpen azt jelenti, ahol Isten lelke lebeg a vizek fölött, de a tenger háborog, és a hegy beleomlik a tengerbe, ezt mondja itt a Zsoltár, ami azt jelenti, hogy a társadalom a káoszba hullik. De úgy gondolom, hogy mindannyian úgy érezzük, hogy hát még van enni, innivalónk, még vannak infrastruktúrális, hogy mondjam, szolgáltatások, de ez nem lesz mindig így. Tudjátok, hogy 11 évvel ezelőtt jelent már meg, már egy francia tudós, szociológus pártól, hogy miért omlik össze minden. Egy ilyen könyv, szakkönyv. Ez a kollapszológia egyik alapműve, az összeomlás tannak az egyik alapműve, a Gelencsér Andrástól elkezdve a többi tudósig is, Buda Péteren keresztül, aki a társadalmi összeomlásról is beszél, meg a többiekről. Tehát egyszerűen arról van szó, hogy arra kell készülni, és a világ arról szól, hogy bár Isten a mi oltalmunk és erősségünk, igen bizonyos segítség a nyomorúságban, azért nem félünk, ha megváltozik is a valóság, elváltoznék is a föld, ha hegyek omlanának is a tenger közepébe, zúghatnak, tajtékozhatnak hullámai, hegyek rendülhetnek meg háborgásától. Szóval nem tudom, érzitek-e, költőileg is egy kaotikus, egy felfordult világról beszél. Hát ebben még nem vagyunk, de e felé közeledik a világunk. És úgy valahogy a levegőben van itt Magyarországon, és levegőben volt, és szerintem van is, hogy itt sincs béke, itt sincs biztonság, hogy mi lesz majd holnap a választások után, nem tudhatjuk, de hogy egy nagy békesség, nyugalom fog majd itt beköszönteni ránk egy politikai új kormányváltás, vagy régi maradása után. Tehát értitek, hogy ennyire nagy a baj, és ez csak egy kis ország. De a nagy hatalmak sem nyugszanak, és a nagy hatalmak között is állandó ellenségeskedés van, és ki tudja, hogy majd Iránba, mikor köszön be teljesen a béke, mert hogy most csak tűzszünet van egyelőre. Ennyit az első 4 versszakról, és itt megálltunk, és elgondolkodtunk rajta, de jön egy nagy váltás ebben a Zsoltárban. Szinte egy egészen nagy kontraszt az előzőkhöz képest, ahogy a Zsoltár folytatódik, mert ezt olvashatjuk ezután. Bocsánat, itt keverem, össze-vissza keverem, igen. Akkor olvassuk az 5. verstől. Olvassuk el a 10. versig, jó? 5-től a 10-ig. Ugye itt az alany hiányzik a mondatból, vagyis, hogy Isten forrásainak árja megörvendezteti Isten városát. Megvan az 5. vers? 5. vers. Nem így kezdődik, hogy Isten, ezt kiegészítettem. Forrásainak árja, megvan? 46. Zsoltár 5. vers. Ugye a szünet után így folytatódik, mint mondtam, egy nagy kontraszttal, egy nagy váltással. Forrásainak árja megörvendezteti Isten városát, a felségesnek szent hajlékait. Az Isten ő közepette van, nem rendül meg, megsegíti Isten bíradatkor. Nemzetek zajongnak, országok mozognak, kiereszti hangját, megszeppen a föld, a seregek ura velünk van, Jákob Istene a mi várunk, Szela. Azért elolvasom még a 10. versig. Jöjjetek, lássátok az Úr tetteit, aki pusztaságokat szerez a földön, hadakat némít el a föld széléig, ívettől kopját ront, hadi szekereket éget el. Ugye meg kellett volna állnunk a 8. vers után, mert ott van egy szela, egy szünetjel. És miért van itt a szünetjel, mikor azt mondja, hogy a seregek ura velünk van, Jákob Istene, ami várunk. Tessék most ezen elgondolkodni. Már elmondta az első versben, hogy Isten a mi oltalmunk és erősségünk, de itt felerősíti ezt a gondolatot, hogy a seregek ura velünk van, Jákob Istene, ami várunk. Erős vár a mi Istenünk. Nem tudom, hogy ugye tudjuk, hogy ez a reformáció éneke volt, a 46. Zsoltárt ihlette meg, Luther Márton is, Mendelssohnt is, és hát erős vár a mi Istenünk, ezen gondolkodjatok el. Szela. Azt mondja, hogy forrásainak árja megörvendezteti Isten városát. Kívül káosz van, belül pedig az Isten forrása örvendezteti Isten városát. Kívül ott van, nemzetek zajonganak, a hegy a tengerbe omlik, káosz van. De itt az 5. versre azt mondja, de forrásainak árja megörvendezteti Isten városát, a felségesnek szent hajlékait. Isten ő közepette van. Isten a káosz közepén van, illetve a káosz fölött van, nem rendül meg, megsegíti Isten virradatkor. Itt a megsegíti Isten virradatkor is egy nagyon szép kijelentés, mikor azt mondja, itt azt jelenti, hogy a sötétségnek határa van, és Isten a fordulóponton cselekszik. Isten virradatkor megjelenik. Úgy tűnik, hogy sötétség van, de minden reggel, vagy minden hajnalban látjuk, hogy föl kell a nap. Amikor sötétségben, káoszban, amikor nehézségben vagyunk, akkor gondoljunk el, hogy Isten úgy cselekszik, akkor cselekszik, és mindig cselekszik, amikor a sötétségnek vége van, és jön a hajnal, jön a virradat. Jákob Istene, a mi várunk, aktívan jelen van a védelmünkben és támogatásunkban, mondja a Zsoltáros, és az is nagyon igaz, hogy mindeközben a nemzetek zajonganak, országok mozognak, kiereszti hangját, megszeppen a föld. Ön érdekes, ez a kiereszti hangját, megszeppen a föld. Ez szerintetek mire vonatkozik, hogy nemzetek zajonganak, országok mozognak, kiereszti hangját, megszeppen a föld. És utána pedig azt olvashatjuk itt a 10. versben, hogy hadakat némít el a föld széléig, ívet tör, kopját ront, hadiszekereket éget el tűzben. Hogy Isten nem hagyja azért, hogy teljesen a nemzetek uralják le a történelmet a harcaikkal, a háborúikkal, megengedi Isten, hogy kitörjenek háborúk, aztán most is mennyi 4-5 hét után kicsit elült ez az iráni háború is, aztán nem tudjuk, hogy mi lesz. Egyelőre az ukrajnai háború nem tud teljesen elülni, de az is vége, annak is vége lesz. Tehát nagyon jól kifejezi ezt az isteni beavatkozást, hogy Isten mint egy a szeleket visszatartja, mint egy angyalaival elnémítja a hadiszekereket, és hogy aki azt mondja, hogy hadakat némít el a föld széléig. Hadakat némít el, csendesít le a föld széléig. Ebben is ott van az Isten történelemben, az egész földi történelmünkben jelenlévő szerepe, amit tulajdonképpen alig megfogható, de látható és érzékelhető. És ezután jön a hozzánk szóló ige, hogy ezután, ezen közben mi mit tegyünk. Ugye elmondta Isten, hogy milyen világban fogtok élni, kaotikus világban. Elmondta Isten, de Isten ő közepette van ebben a világban. Isten városát megörvendezteti, és sokszor látjuk ezt meg, amikor Isten megsegít bennünket virradatkor, Isten az éjfél után, a nehézségek után ott van mindig, nem engedi meg a nehézségeket és a nyomorúságokat végtelenségig. Isten megsegít virradatkor, amikor reggel kinyitjuk a szemünket és fölébredünk, vagyis amikor még virradatkor kelünk fel, akkor az eszünkbe juthat, hogy Isten megsegít virradatkor. Este bánat száll be hozzánk, reggelre öröm. Ez is egy szép mondat a Bibliából. Este annyi nyomorúság, annyi rossz gondolat van a fejünkben, sokszor a fáradt idegrendszerünkben, de reggelre kialusszuk magunkat, és tudunk Istenbe kapaszkodni, és meglátjuk a tavaszt, meglátjuk az isteni gondviselést sok mindenben. De testvérek, most jön a lényeg, ami nekünk szól. Mert eddig arról beszélt Isten, arról beszélt a Zsoltáros, hogy mi van a világban, Isten hogy cselekszik, de mi most mit tegyünk-e közben? A 11. vers tulajdonképpen, ami nekünk szól, így kiszól a Zsoltáros a hívőknek: csendesedjetek és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Felmagasztaltatom a nemzetek közt, felmagasztaltatom a földön. Ebben a világban, amiben élünk, egy ilyen kaotikus világban, azt kéri a Jóisten tőlünk, hogy csendesedjetek el, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Ezt az igeverset többször már hallottuk és olvastuk is, de szeretném itt is felidézni az eredeti szöveget, hogy itt mit jelent a csendesedjetek, héber kifejezés. A hárpú, azt, mikor azt mondja, hogy csendesedjetek, itt a hárpú héber szó van. A valódi jelentés azt jelenti, hogy elengedni a problémákat, felhagyni, feladni az ellenállást. Nem azt mondja, hogy légy nyugodt, hanem hagyd abba a küzdelmet emberileg, engedd el, engedd át az én kezembe a problémáidat. Amiről ugye 1-2 hónappal ezelőtt is beszéltünk, hogy mi a legszükségesebb ma számunkra, vagy mi lenne a legszükségesebb, mi lenne a jobbik rész. De ez annyira fontos lenne ezt megismerni, hogy csendesedjetek el, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Nem tudom, hogy könnyű-e nektek elcsendesedni. Hogy tudunk mi elcsendesedni? Hogy kinyitjuk a szemünket, és nem zakatol mindjárt a fejünkbe, hogy mit kell ma megcsinálnunk, vagy mit rontottam el tegnap, mit kell ma helyrehoznom, vagy mi az a temérdek feladat, vagy ki mit mondott, és azt még mindig a fejemben van, hogy megbántott, megsértett, és vagy mindenféle zakatol a fejünkben. Legalábbis nálam igen, lehet, hogy nálatok nem így működik az agyműködés, de nekem nagyon sok minden jön, megy. Ugye, mint a... mi is a... Mi rak fészket?
Madár.
A madárja, hogy röpködnek a madarak a fejünk felett, és van, amikor fészket is tud rakni, van, amikor nem engedjük meg neki. Kedves gyülekezet, ebben a korszakban én most szeretném egy kicsit a figyelmünket afelé fordítani, hogy Isten nem azt mondja, hogy kapkodjál, intézkedd az ügyeidet, stresszeljél, és annyi mindennel foglalkozzál, hogy majdnem bele szakadjál. Már bocsánat, kell enni, inni adni a családnak, kell az életünket rendbe tartani, kell a magánéletünket is élni, és a családunkat, a szeretteinket ellátni, és kapcsolatba lenni. De mégis azt mondja az ige, hogy amikor ennyire kaotikus az élet, amikor ilyen nemzetek zajongása van, amikor hegyek omlanak a tenger közepébe, akkor nem azt mondja, hogy te most igyekezzél ugye egy kis szigeten élni, vagy valami magadat vont ki ebből az életből, hanem csak annyi, hogy csendesedjetek el, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Én tartom kézbe a világot, és én szeretem a ti életeteket is kézben tartani. Ti ebben a káoszban nem tudjátok az életeteket jól kézben tartani. Sem az időbeosztásotokat, sem az idegállapotot, idegrendszereteket, a békességetek nem tudjátok jól kezelni. Tehát azt mondja, hogy csendesedjetek el, engedd el az ellenállást, add fel az ellenállást. Nagyon nehéz ezt megtenni. Hagyd abba azt az emberi küzdelmet, ami nem vezet sehova. És azt mondja, hogy ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Itt az ismerjéteknél a jada szó szerepel, az ismerjétek meg, hogy én vagyok az Isten. Ez nem azt jelenti, hogy elméletből még többet tudjatok meg rólam, hanem tapasztalati ismeretre akarja figyelmet fordítanunk. Egy bensőséges Isten ismeretre akar bennünket késztetni. Hogy bensőséges kapcsolatba lépjél velem, ismerjél meg engem. Fontos, hogy igén keresztül olvassuk. Fontos, hogy nehogy valahogy képzelegjünk, hogy milyen az Isten, hogy az igén keresztül, de ő azt mondja, hogy ismerjetek meg engem tapasztalatból, ismerjetek meg engem személyesen. És felmagasztaltatlak titeket a nemzetek között. Magamat. Azt mondja itt az eredeti szövegben, és felmagasztaltatom a nemzetek között. Felmagasztaltatom a földön. Mikor tudja Isten felmagasztaltatni az ő nevét, az ő lényét a nemzetek között? Mikor tudja felmagasztaltatni magát a földön? Ha megismertük igazán Isten tapasztalatból, ha vele járunk, ha személyes kapcsolatban vagyunk vele. Testvérek, múltkor hallgattam egy igehirdetést, egy amerikai igehirdetést, amit Vég Józsi oldaláról hallgattam, az ő fordításában egy olyan 40 körüli fiatal igehirdető amerikai. És azt mondja, hogy hát neki egy akkora nagy tapasztalat, ima tapasztalatokat mond el, tehát ez a lényeg, ima tapasztalatokat. Amerikában egy olyan szomszédhoz kerültek közel, oda költöztek egy olyan szomszéd mellé, aki olyan gyűlölettel volt irántuk, annyi kellemetlenséget okozott nekik, átdobálta a szemetet a kertjükbe, meg nem tudom mi. Szóval férfi azt mondta, hogy hát adventista testvérünkről beszélünk, hogy én ezt nem bírom sokáig, költözzünk el innen, mert tönkre megy az életünk. Még kisgyerekeik is voltak. Mert hogy mindenért háborgott a szomszéd, hogy ugatnak a kutyái. Azt mondta, hogy az ő kutyái nem is ugatnak. Nem olyan fajta kutyák. Az ő kutyái, az ellenséges szomszéd, azok aztán tudtak ugatni. Az övé nem. Jöjjön át, hallgassa meg. Aztán, hogy nem tudom, miket talált ki, hogy miért gyűlöli a szomszédját. És azt mondta a feleség, hogy hát miért költöznénk el innen? Nem vagyunk mi hívő emberek? Nem krisztusi emberek vagyunk? Nem azt mondta Jézus, hogy szeressétek ellenségeiteket, imádkozzatok azokért, akik gyűlölnek titeket, és minden gonosz dolgot mondanak felőletek? Hát azt mondja, ezt nem lehet kibírni. De hát azt mondja, próbáljuk ki. És elkezdte imádkozni a feleségével a szomszédjukért, de ez már jó pár év eltelt, mikor aztán tényleg már muszáj volt ezt az imád gyakorolni. És az történt, hogy egyszer átjöttek a kutyái, hát egy ilyen két kutya átszaladt az ő két kutyával játszani a kertbe, és kénytelen volt a szomszéd átjönni ő is a kertjükbe, ott kutyáiért, azt mondja, jaj, milyen aranyos kutyái vannak, hogy jól eljátszanak az én kutyáimmal, mondja a gyűlölködő szomszéd ennek a másik testvérünknek. Nem persze, hát ezek barátságos kutyák, mint hogy mi is azok vagyunk mindenkivel. És akkor így kicsit beszélgettek, és utána látja a kertjét a szomszéd ennek az adventista testvérünknek, hogy mennyire szép ott minden, brokkoli megterem, hogy ott megterem a, a paradicsom, gyönyörű, szép zöld a fű, meg minden olyan szép, azt mondja, nálam meg semmi nem terem meg, mondja a szomszéd, ez az ellenséges szomszéd, hogy én akármit csinálom, nálam semmi nem, hogy maguknál meg ilyen szép minden. Hát ezt nem tudom, de hozzunk egy nagy kosarat, tegyük tele, brokkolival, zöldségekkel, mindennel, amit kívánnak, jól megpakolta a brokkolival, zöldségekkel a kosarát, azt mondja, hát ez az öné akkor, ha már maguknál nem terem. És azt mondja a szomszéd, nem is tudom, hogy miért gyűlöltem, vagy miért nem jöttem ki magukkal, milyen aranyos emberek maguk. És aztán hozott ő is egy üveg valamit, vagy nem, hozott egy frissen sült kenyeret a szomszédjához, hogy akkor leültek, és akkor beszélgettek. És akkor a felesége elmondta a végén, ott kettesben már a férjének, már mintán jól összebarátkoztak a szomszédjával, hogy látod, hogy nekünk milyen fontos az, hogy mi vegyük komolyan, amit Jézus mond, és gyakorlati kereszténységet éljünk. Mert kevés az, hogy szombatot ünneplünk, brokkoli teszünk, meg tizedet fizetünk. Ettől az emberek nem ismerik meg Istent. Az, hogy te szombatot ünnepelsz, föl tudod mondani a 10 parancsolatot, hogy szépen ki tudod oktatni az embereket, hogy mi van a Bibliában, ettől nem magasztaltatik fel az Isten. De az életeddel, ha te szereted az ellenségeidet, akik gyűlölnek titeket és imádkozol értük, akkor elgondolkodnak az emberek, hogy Isten mire képes az életedben, és az ő életükben is. Hallgassátok meg, azt hiszem az a címe, hogy amikor nem hallgat meg Isten, vagy a meg nem hallgatott imádság, Vég József, vagy valami ilyesmi, vagy a meghallgatott imádság, nem tudom. De olyan negatív egy kicsit a címe, de aztán pozitív az egész. Kedves gyülekezet, ha elcsendesedünk és az Istennel kapcsolatba kerülünk, akkor felmagasztalja Isten az ő nevét. Ha így ismerjük meg az Isten személyesen, és utoljára befejezésül, hogy ezt az Istent hogyan ismerhetjük meg személyesen, mit jelent elcsendesednünk, egy csodálatos igerészlettel hadd zárjam le ezt a gondolatmenetet, és ezen gondolkodjunk el. Amit Efézusi Levél 3. fejezetéből ti is ismeritek, és talán nem fontos felidézni, majd otthon elolvashatjátok, ha most nem lapozzátok fel. Pál apostol valahogy az erő titkát mutatja meg, a mi életünk erejének a titkát, és az Isten felmagasztalásának a titkát a következőképpen. Efézus 3.16-19-ig így szól. Adja meg néktek az ő dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjetek az ő lelke által a belső emberben, hogy lakozzék a Krisztus a hitáltal a ti szívetekben, a szeretetben meggyökerezvén és alapot vevén, hogy megérthessétek minden szentekkel egybe, mi a szélessége és hosszúsága, és mélysége és magassága az Isten jó voltának, és megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felülhaladó szeretetét, hogy eképpen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig. Ez a titka, amiről most a szombatiskoláink is szólnak, és majd pár hét múlva, vagy pár szombat múlva majd erről az igéről is lesz szó, de szeretném kiegészíteni azt, amit a szombatiskolában nem sikerült még elég egyértelműen megfogalmaznom, azt hiszem talán a 6.-8. tanulmányban, hogy amikor azt mondja ez az ige, hogy megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretét felülhaladó szeretetét, azt jelenti a hitáltali megigazulás, hogy a Krisztus a hitáltal a szívetekben lakozik. Krisztus hitáltal a ti szívetekben lakozik, és a szeretetben meg tudtok gyökerezni. Én annyi jó elméletet és annyi szép tanítást hallottam a hitáltali megigazulásról, de valahogy ezt ritkán hallottam, és valahogy ilyen egyszerűen megfogalmazza, hogy Pál apostol is megfogalmazza. Mi a hitáltali megigazulás? Amikor Krisztus szeretete a szívedben lakozik. Krisztus hitáltal a ti szívetekben lakozik, a szeretetben meggyökerezvén. Bonyolult dolog? És mi az, hogy hitáltal lakozik Krisztus a szívedben? Az, hogy el tudod mondani a hitről az elméleteket? Hogy fel tudsz sorolni a hitről zsidó 11-et, hogy a meggyőződés, meg a nem látódó. Jó, ezek is fontosak, de hát a lényeg az, kedves gyülekezet, hogy ez a hit az egy nagyon személyes dolog. Mert csak egy nagyon személyes dolog tud a szívedben lakozni. A hit azt jelenti, hogy te egy bizalom kapcsolatban vagy Istennel, és ez egy nagyon személyes. A szívedben mi lehet? Csak egy személyes kapcsolat. A hit azt jelenti, hogy kapcsolatban vagy Krisztussal, a szívedben. És még mélyebbre megy, a Krisztus szeretetével vagy szoros kapcsolatban. Nem az ezernyi tanítást kell felidézned és felsorolnod magadban, amikor hiszel, hanem meg kell gyökerezned először a Krisztus szeretetében, hitáltal. És a szeretet ugye az nem egy elmélet, hanem az gyakorlat. Az egy személyes kapcsolat. Amikor azt mondja, hogy szeretetben meggyökerezvén, gyökerezd bele Krisztusba az ő személyes jelenlétébe. Vagyis a személyes lényét ragad meg, mint a szerető Isten a te szívedben. Ott akar lakozni. Egyébként ott lakozik mindannyiunkban. De ezt csak hitáltal tudjuk befogadni. Ezt csak hit, a bizalom által tudjuk megélni. És azt mondja utána, és megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felülhaladó szeretetét. Mintha azt mondaná, hogy Krisztus bennünk nem pusztán egy statikus jelenlét szeretne lenni, hanem ő az élet, a változás, ő élni szeretne bennünk. Hogyan? Úgy szeretne élni bennünk hitáltal, hogy mindig jobban és jobban megismerjük, hogy mennyire szeret bennünket. Az ismeretnek arra kell irányulni, hogy mindig jobban és jobban megismerjétek Krisztusnak minden ismeretet felülhaladó szeretetét, a szeretetben meggyökerezve, mert így mondja, és megérthessétek minden szentekkel egybe, mi a szélessége, hosszúsága és mélysége és magassága az Isten jó voltának. És megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felülhaladó szeretetét, hogy eképpen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig. Ez a hit. Különben elméleteket föl tudsz sorolni, el tudod mondani az egész Bibliát mindenkinek, de hogy Isten a szívedben hogy lakozik szeretet által, ezt csak hit által tudod megérni. Bizalom kapcsolatban, szoros kapcsolatban, mint a szőlőtő a szőlővesző. És ahogy egyre inkább benned van Jézus, egyre jobban érted meg, hogy mennyire szeret téged. És mindenkit. Hogy nagyon-nagyon szeret, és egyre jobban szeretne szeretni. Csak ezt fogadd el, hidd el. Értsd meg. Erre a szeretetre, erre a megismerésre hív bennünket. Ez a 46. Zsoltár. Csendesedjetek el. Engedjétek el a saját küzden, a saját erős erőtökből való életnek az akarását, hogy saját erőből akarunk megoldani dolgokat, saját erőből akarunk látni dolgokat, és szemlélni, és kezelni dolgokat. Elengedni, hárpú, azt mondja hárpú, elengedni, felhagyni a küzdelemmel. Bízzál bennem, tapasztald meg bensőséges ismeret által, hogy én vagyok az Isten. Hogy én mennyire szeretlek, hogy Krisztus minden ismeretet felülhaladó szeretetét hitáltal, bizalom által, személyes kapcsolat által fogadd el, és akkor, ha ezt így meg tudod élni, hogy ez a szomszéd, ez az adventista testvérünk Amerikában, hogy szereti az ellenség, imádkozik az ellenségeiért, és utána megvendégeli őt, és teleszedi a kosarát a gyűlölködő szomszédjának, hogy kifejezze, hogy ő benne semmi ellenségeskedés nincs, akkor felmagasztaltatom a Földön. Akkor felmagasztaltatik az én nevem a Földön. Én ezt kívánom, testvérek, hogy ezt a fajta Istent ismertessük meg az emberekkel, aki minden ismeretet felülhaladó szeretetével, hitáltal akar lakozni a szívünkbe. És ha a szívünkben lakozik, akkor ez természetes módon fog megnyilatkozni a szeretet mások iránt is. Nem könnyű dolog ez. Ez, mint ahogy kedves testvérnőnk is mondta, hogy ezt így elkezdte próbálni, hogy reggel nem 5 percet, nem 10 percet időzünk az Istennél, hanem hogy a szőlővesző rostról rostra érik bele a szőlő tőbe, és onnan szívja föl a tápanyagot, így éljük meg mi is azt, hogy Krisztusba gyökerezve, az ő szeretetébe gyökerezve, szívjunk föl minél több tápanyagot, minél több igazságot, minél több krisztusi szeretetet az ő igéjéből, az ő szent lelke által. És ismerjétek meg a Krisztusnak minden ismeretet felülhaladó szeretetét, hogy eképpen beteljesedhessetek az Istennek egész teljességéig. Ezt kívánom én magamnak is, és mindannyiunknak. Amen.